kedves vár a mi Istenünk!
Köszönöm szépen!
Nincs! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket Eke énekes könyvünk 191-es számú énekével kezdjük. 191-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Mai vasárnapunk liturgiaéneke a 116-os számú ének, az Eke énekes könyvből 116-os éneket énekeljük liturgiaként. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, és szent nevét áldja minden lélek örökkön örökké. Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön, mert az égre helyezted fenségedet. Ha látom egedet ujjaid alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda a halandó, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá. Amen.
szívet adj, én Istenem, amely csupán csak te érteni, s véled jár szüntelen, csak véled szüntelen.
Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, hallgass meg imádságomat, és ne rejtsd el orcádat könyörgésem elől. Könyörülj rajtam a te kegyelmed szerint, és nagy irgalmaddal töröld el vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Szelíd jó szíved, menj Jézuson, te lak helyed, hol egyedül a te hangod szól, mely véled van tele, csak véled van.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Megfogta már a szívemet, s én is tudom, bűntelen leszek, majd nálad oda fönn, a mennyben, oda fönn.
Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ellene állsz a kevélyeknek, és kegyelmet adsz az alázatosaknak, tarts meg minket irgalmadban, hogy ne hívjuk ki haragodat, hanem részesüljünk üdvösséged ajándékában az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtti felolvasásul rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Máté evangéliumában találjuk, annak második fejezetében, a 13. verstől a 23. a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom, a második fejezet 13. versétől. Miután eltávoztak íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, még ének idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által. Egyiptomból hívtam el fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden két esztendős és ennél fiatalabb fiú gyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Amikor Heródes meghalt, Íme az úrangyala megjelent Józsefnek álmában, Egyiptomban, és ezt mondta. Kelj, felvedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Archelaosz uralkodik, atya Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza, és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak. Názáretinek fogják őt nevezni. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, első vasárnap lévén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket. Most január első vasárnapja van, tehát a decemberben születetteket köszöntjük. Fogadják a testvérek szeretettel a görögszállási misszió szolgálatát.
Szöpfett úr, értem összeruskadó, szörvén eletnek jó és szép napok. Nem süt rám a csodát, nem lesz többé tél sem nyár. Lelkem terhére egyedül vagyok, éjszakát törvén. Félelem, fájdalom, kínozza lelkem, hogy el sem mondhatom. Megpróbáltam, hogy nagy dolgot teszek, minden emberhez nagyon jó leszek, és ha megbántanak, nem lesz szívemben, egy sem oldottam meg a terhemet. Mit tegyek ezután, mikor tűnik fel újra a szivárvány? Lesz-e még megoldás, vagy csak a négy fal vesz körül semmi más? Van egy út, amit Isten készített, szabott lesz nyugtod és békessége. Ez az úr a kereszt, ahol Isten szent fia, minden emberért életét adta. Még ha jöjj, ahogy van, hisz Jézus Krisztus téged is elfogad. Félelem, fájdalom, eltűnik véged, se élhet szabadon.
Ott pedig hallgassa meg a gyülekezet Mózes 5. könyvéből a 11. verset. Szeresd az Urat, a Te Istened, és rendel. A rendelkezéseit, döntéseit, a parancsolatait.
János 3.16. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen.
Máté 11.28. Így szól az Úr. Jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek.
Elestem, Isten. Már nagyon rég tettem itt bizonságtételt, de nem nagyon akartam, de otthon úgy jelent az Úr a szívembe, hogy el kell, hogy mondjam, hogy amióta megtértem, azóta, hát úgy mondom, hogy elvettek engemet, és nem szed a testvérem, meg anyukám se, de nem tudom, hogy miért. De közben meg ő is az Úr gyermeke. És azt a kérdést tettem fel az Úrnak. Már hogy két vagy három éve már úgy tudom, hogy láttam, anyu nem szeret. Hogy miért jó az anyu? Miért nem lett valaki más? Mert nem tud szeretni engem, az anyaba. De miért nem szeret engem, és úgy, mint a többi? És akkor most, hogy volt Isten tisztelet nálunk, és végig haragudtam Istvánra nagyon, meg Misi bácsira. És akkor mondtam, hogy most mondom, akkor ez most mire jó? És akkor mondtam, hogy de ez már akkor nem az Úrtól, hanem az ördögtől. És akkor mondtam, hogy de miért? És akkor rájöttem azért, hogy mondtam, hogy de hát Misi bácsi nem is tehet arról, meg István se. És akkor mondtam, hogy bocsánat fogok kérni Misi bácsitól is, de ő nem tudta, hogy én haragszok rá, meg Istvántól is. Ne haragudjanak már azért, hogy a szüleik ilyenek, meg hogy én ilyen vagyok. És akkor azt mondtam, hogy nem baj, az egyszer rájönnek, hogy nem vagyok rossz, hanem ők a rosszak nem. És azt mondtam, hogy nem baj, hát eljön azon a pakkor is, mikor majd felmenjünk a mennybe, és ott állunk az ítélőszék előtt, hogy akkor hova fogunk menni. És akkor majd az Úr eldönt, hogy ki hova tartozik, hogy kit szeretnek, vagy kit miért nem szeretnek. És nem tudok már választ kapni, és ebben már tisztára belőlük, megbolondulok, hogy miért nem szeretnek engem, és nem tudom. És arra kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzanak már értem, hogy tudjam meg, hogy nem tudom, hogy miért nem szeretek. És akkor azt mondta nekem, hogy kitagad azért, mert Misi bácsi mellett vagyunk, az Isten mellett, meg az egyház mellett. És azt mondta, hogy többet nem is akar velem beszélni. És akkor ez így ment. Két napig sírtam, azt hittem, meg fogom magam ölni. És akkor annyira belemerültem a munkába, hogy igen, gondolkoztam nagyon, és akkor nagyon csúnyán elvágtam a gerdát, és az is amiatt volt, hogy annyira gondolkoztam, hogy most nem tudom, hogy hova tartozok, de valamelyik reggel meghallottam az Úr szavát, hogy nem baj, a tél van, nyár van, ősz van, akkor is azért az egy napért kellünk fel mindig, mert az Úrhoz tartozok, és nekem ő mellette kell állnunk, és olyat nem szabad tennem, amit a sátán meg az ördög ad nekem. És akkor így már nagy nehezen rájövök, hogy nem a sátán mellett kell állnom, hanem az Úr mellett, mert hogy az övé vagyok. És akkor az van nekem, hogy tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Csak ennyit akartam. És ne tessék már, hogy nem is a bácsi.
Nem hallgatom.
Én egy éneket szeretnék elénekelni. Csak Krisztusban kaptam remény, új örömet, új életcél. Ő rá mindig számítható, bármilyen nagy próbát kapó. Szerem a lángjaig ígér, végéje mélyebb tengernél. Ő pártfogom, ő mindenem, nagy szeretettel véd engem. A Krisztusban kigyermek lát, Isten a földön megjelent. Úgy jött ide, mint ajándék, menteni jött, de őt verték. Még éltünk, halt a kereszten, ki engesztelte az Isten. A bűnöm mind ő rajta volt, s így nekem életet adott. Köszönöm szépen.
Jézusom, haj nagy csillagom, élő örök bizonyságom. Jól tudom, ő a válaszom, ő a békét, igazságot. Hitem, reménységem, nékem, Istenem, úgy várom azt a percet, hogy mellette legyek. Hitem, reménységem, nékem, Istenem, úgy várom azt a percet, hogy mellette legyek.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és mindenkinek áldott, boldog új évet kívánok. Én bízom benne, hogy az Úr Jézus Krisztus ad nekünk olyan szeretetet, hogy Anitának is megadja azt a békességet, hogy a családjával tudjon együttműködni, és bízok benne, hogy nem lesz az, mert a krisztusi szeretetben, ahogy vagyunk, éljük ezt az életet, sok próbáltalásunk, részt kell vennünk, ugyanúgy, mint az Úr Jézus Krisztusnak. Köszönöm, és mindenkinek nagyon boldog születésnapot kívánok, akik a otthonomba születtek.
És kérem, álljanak fel azok, akik az elmúlt hónapban születtek, hadd köszöntsük őket. Közben Laci, gyertek előre, van itt hely. Hát Istenünk gazdag áldását kívánom a kedves testvérek életére, és kérem, fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát. Úgy látszik, a decemberi hónaphoz egy áldott hónap, sokan születtek december hónapban. Még egyszer Istenünk gazdag áldását kívánom a kedves testvérek életére. Isten tiszteletünket pedig a 394-es számú ének eléneklésével folytassuk. Eke énekeskönyv 394-es énekét énekeljük. Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Péter első levelében, annak 4. fejezetében, 12. verstől a 19. a következőképpen. Isten igéjét tehát Péter első leveléből olvasom a 4. fejezet 12. versétől. Így szól Isten igéje. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hová lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jó cselekedve ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, néhány évvel ezelőtt egyik világszínvonalú úszóbajnoknőnk fejezte be a pályafutását, és akkor azt nyilatkozta, hogy soha többé nem megyek a medence közelébe se. Aztán ott a tévése kérdezgették tovább, és akkor azt mondta, hogy hát nem tudom, hogy meddig nem megyek a medence közelébe, de most az biztos, hogy nem. Mi a televízióban azt láttuk, hogy egy versenyre termett, egy győzelemre kiéhezett versenyző ugrik a vízbe, és nem láttuk azt, ami mögötte volt. És hát mögötte pedig az ő elbeszélése szerint is, meg hát nyilván sokak elbeszélésében tudjuk, akik a sport területén tevékenykednek, ott volt az a mérhetetlen szenvedés, ami hozzátartozott a sikeres versenyzői pályához, a versenyzői élethez. Nem beszélt ő sohasem erről, nem említette ő föl sohasem azt, amikor az aranyérmet a nyakába akasztották, hogy de nem tudjátok, hogy mennyi szenvedés van e mögött, hanem nyakába akasztott éremmel örvendezett, és azt láttuk a televízióban, hogy ez egy boldog ember életének elérte a célját. Bizonyára sokszor ő is látott strandolókat a víz mellett, akik ugrándoznak a rajtkövekről, bucskáznak a vízben, egymást dobálgatják, aztán néha kiugranak, aztán megesznek egy palacsintát, megisznek egy kólát, vagy talán egy sört. És biztos megfogalmazott a szívébe, hogy lehetne így is a vízzel találkozása az embernek. Nem kellene kilométereket hajnaltól napestig szelni az uszodában. Bizonyára ilyen vizes élménye is lehet az embernek. Lehet, hogy irigyelt és őket, de tudta, hogy a világversenyen csak az ő edzés munkájával lehet eredményt elérni, csak akkor lehet sikeres az ember, csak akkor tud helytállni. Na hát Péter apostol egy olyan közösséghez szól, akik szenvedéseken mennek keresztül, hitük megélésében. Hát nem Anitának szól most ez az ige egyébként, amit elhangzott, mert hát nem tudtuk, hogy Anita ezt fogja mondani itt, amit mondott, de egyébként miközben mondta a fájdalmát, ez az ige ugrott elém, hogy most erről fogunk alapvetően itt ige hirdetést hallani, hogy az embert üldöztetés, szenvedtetés éri, fájdalmakat, szenvedéseket kell elszenvednie a Krisztus hitének megélésében. Péter azt mondja, hogy csodálkoztok, hisz ez a hívő élettel jár együtt. Ez olyan, mint az úszóbajnoknőnek. Hát mit csodálkoztok? Hát persze, hogy hajnalba kell kelni, persze, hogy önmagát megerőszakolva kell még a következő host is leúszni, és bár szétszakad az izülete, a csontjai fájnak, az izomzatát már nem érzi, de mennie kell, mert egyébként akkor lesz meg a győzelem. Hát mit csodálkozol ezen, mondja az edző, amikor kiszáll a medencéből? Hát úgy gondolod, hogy fotelban ülve, kólát szopogatva lehet aranyérmet nyerni? Hát Péter apostol is ezt mondja most itt a keresztények, mit csodálkoztok ezen? Hát ez természetes, hogy vele jár. Hát a világban éli az ember az életét, amelynek a fejedelme egyébként az ördög, a világ méretét, mértékét ő szabja meg. Ha ti ebben a világban meg akarjátok élni a hívő életeteket, akkor hogy képzelitek el, hogy nem lesz szenvedés ebben az életben? Hogy képzelitek el, hogy ezt meg lehet úszni anélkül, hogy konfrontálódás lenne, hogy viszály lenne, hogy veszekedés lenne, hogy szenvedés lenne ebből? Az ellenséges közegben találjátok magatokat, és az lenne baj, hogyha nem lenne szenvedés az életetekben. Az lenne baj, hogyha nem lenne konfrontálódás. Az lenne baj, ha nem lenne ütközés. Mert akkor azt jelenteni, hogy abban a világban szépen belesimultok, és semmiféle ellentét vagy összeütközés nincs a világ gondolkodásával. Az lenne baj, hogyha nem lenne szenvedés. Az azt jelenteni, hogy nem látszik rajtatok az Úr dicsősége. A szenvedés az nyilván megpróbáltatás, próba. Az Isten sokszor próbálja az embernek a hitét, ismerjük Jób történetét, aki éli az életét, alapvetően Isten fontos számára, szép családja van, szép vagyona van, az Isten megáldotta őt. És egyszer csak jön az életébe a próba. Ha mondhatnánk azt, hogy hát miért? Hát nem élhette volna nyugodtan az életét ez az ember élete végéig, örvendezve a családjának, gazdagságának, meg az Isten tiszteletének. De az Isten hozott egy próbát az életébe. Engedte, hogy próba jöjjön. Engedte, hogy ő maga is szembesüljön azzal, hogy kicsoda ő, meg egyébként Isten mit jelent az ő életében, meg szembesüljön azzal is, hogy kinek milyen Isten hite van a környezetében, a testvérei, barátai, akik aztán hozzák a jó tanácsokat akkor, amikor ő szenved, és okosítani próbálják a maguk bölcsessége szerint, és akkor kell rádöbbenni egyébként Jóbnak is, hogy hányadánál Istennel, meg kicsoda az Isten, meg mit jelentenek a próbák. És csodákra döbben rá jó. Éppen azért, mert próba jött az életében. Tehát a próba az egy megmérettetés, hogy az emberek szembesülnek el azzal, hogy mi van benne. Hit, bizalom, odaszánás, Isten mellett való kiállás, Isten mellett való kitartás, hogy mire alapozza alapvetően az életét. Ez úgy megadja az embernek az életére. Persze fájdalmas, meg szenvedésekkel teli. Hát ugyanúgy, mint ahogy az úszó bajnoknő edzései is fájdalommal és szenvedéssel jártak, a hívő ember edzései is ugyanígy próbákkal, szenvedésekkel járnak. Másik sport példa az, amikor pontosan már nem tudom, talán a szöuli olimpiára készült az egyik birkózónk, és eltört a keze. És akkor azt mondta neki az edző, mit akarsz, aranyérmet, vagy pihengetni akarsz? És akkor azt mondta, hogy aranyérmet, és levette a gipszet a kezé, és elkezdett edzeni, és azt hiszem aranyérmes lett. Most nem emlékszem pontosan már a történetre. Ha otthon maradt volna, és ápolgatja a sebeit, akkor egy kényelmes időszakot élhetett volna, így meg aranyérmes lett. Tehát lehet nyalogatni az embernek a sebeit, meg lehet kikerülni a szenvedést, csak akkor nem lesz aranyérmes, csak akkor nem lesz győztes. Az Isten szeretné megpróbálni az embernek azért, hogy mire alapozza az életét. A próba persze kísértése is lehet, mint ahogy a kísértés is próbává. A próbában az ördög csábítása felerősödik. Mint ahogy Anita is mondta, hogy stúfolta őt az ördög, szerette volna elvinni valamerre. Hogyha az ember a kísértésnek enged, akkor aztán a kísértés bűnszűn. A bűn pedig kiteljesedve halált, nem ismerjük a Szentírás igét. Alapvetően az ördög ezekben a próbákban mindig bele szeretne lőni, és azt mondani, hogy szétlövöm azt, amit az Isten szeretne az életedben megvalósítani. És szeretné kísértését tenni. Szeretne elbuktatni. Szeretné, hogyha az életed nem az Istenben erősödne meg, hanem kétségeskednél, kétségbe esnél, és ha maradunk az úszó példánál, ott hagynád az úszó medencét, és mennél a magad dolgára, a magad kényelmedet, komfortodat keresni, és azt szolgálni. Alapvetően az ördög szeretne kísértésbe vinni, és szeretné, hogyha az a kísértés aztán meg is fogadhatna a szívedben. Azonban, ha Krisztus győzhet benned, akkor próbává lett még a kísértés is. Megpróbáltál lettél, kipróbáltál lettél, az Isten mellett való döntésed alapvetően az Istenben való megerősödésedet hozza. És minden próba egyébként az Istenben való megerősödését hozza az embernek. És aztán már kevésbé tud a kísértő belekavarni az ember életébe. Az Isten szent lelke egy nagy igazságot helyez elénk ebben az igében, miszerint ha a Krisztus közelség és az abból fakadó próbák, szenvedések nem töltenek el örömmel, akkor hogyan fog majd eltölteni örömmel téged az, amikor majd az Úr Jézus Krisztus visszajön az ő dicsőségében? Nem tudom, érthető-e, hogyha nem örülsz a Krisztusban való létnek itt a Földön, és ebben a világban, amit újra mondom, az ördög fennhatósága alatt van, mert egyébként a világnak a törvényeit, rendjét ők szabja meg, és ő alakítja ezt a világot. Az Isten népe alapvetően itt vándorként, zarándok gyülekezetként éli az életét, nem itt van az otthonunk. És hogyha ebben te beleilleszkedsz, ebben jól érzed magad, ebben komfortosan érzed magad, akkor hogy fogsz örülni annak, amikor majd Jézus Krisztus elérkezik? Megérkezik az ő dicsőségében. A megváltó Úr Jézus Krisztus, akkor elhozza az ő dicsőséges trónját. Tehát alapvetően, hogyha Krisztus közelsége és az abból fakadó szenvedés számodra földi létben nem okoz örömöt, az ebből fakadó szenvedés nem tölt el téged Isten iránti szeretettel, hozzávaló odahúzódással, akkor hogy gondolod, hogy az Úr Jézus Krisztus megérkezése, amikor majd ő elérkezik az ő dicsőséges trónjában, akkor majd örvendezéssel fog eltölteni. Kicsit megfordítva, ha te a világ kínálta örömökben érzed jól magad, akkor miből gondolod, hogy az Úr Jézus visszaérkezésekor majd jól fogod érezni magadat? Akkor majd úgy érzed, hogy na végre betelt az, amire várakoztál, amire vágyakoztál. Aki Krisztusban éli az életét, azt tud örvendezni Jézus Krisztus visszajövetelekor. Aki Krisztusban éli az életét, aki Krisztus nevében él, azt tudja majd örvendezéssel eltölteni Jézus Krisztus Urunk megérkezése, visszajövetele. Valakivel beszélgettem már régebben, arról mondta, hogy ő egyébként nem szeret énekelni. Nem is tud, de nem is szeret énekelni. És Isten tiszteleteken sem énekel. És akkor kérdeztem tőle, hogy mit fogsz majd csinálni a mennyek országában, hogyha te oda vágysz. Hát a mennyek országában Isten dicsőítés lesz reggeltől estig. Az éneklés az nem más egyébként, mint Isten dicsőítés. Az éneklés az nem egymásnak szól. Tehát nem azért énekel Laci, hogy Ilonka örüljön. Meg én sem azért énekel, hogy testvérek hallják az én csodálatos hangomat, és akkor álmélkodjanak rajta, hogy hú, ez igen. Nem azért én, hanem azért, mert az Isten dicsőítjük. Szeretnénk az Úrnak dicsőítést mondani. Szívünk teljességéből. És nem a hangunkban gyönyörködünk, nem a dallamban gyönyörködünk, hanem az Istent magasztaljuk. És ha te nem tudod magasztalni az Isten tiszteleten, akkor hogy gondolod te azt, hogy jól fogod magad érezni, akkor, amikor visszaérkezik az Úr Jézus Krisztus, és nagy örvendezésben majd éneklésbe törünk ott ki, meg aztán az üvegtenger partján ott énekel a bárány trónus előtt a hívő tömeg. Hát mit csinálsz majd te ott? Hát rosszul fogod érezni magad a mennyek országában. Ez pedig abszurd, tehát ilyen nincs. Nagyon fontos üzenetet ad itt Péter apostol számunkra. Hogyha te nem érzed jól magadat Krisztussal, akár a Krisztusban való szenvedésben is nem érzed jól magadat a földén, akkor miből gondolod, hogy jól fogod érezni magad akkor, mikor majd a Krisztus színről színre fogod látni, és megérkezik ő. Vagy egyébként a mennyek országába leszel majd. Persze a szenvedés oka sem közömbös. Ír erről Péter apostol, elébünk teszi a 14. 15. versben, de elébünk állítja, hogy két oka is lehet a szenvedésnek. És a boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajta. Tehát boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket, ha szenvedtek, Krisztus nevéért. Aztán a 15. versben pedig azt írja, közületek tehát senki se szenvedjen. Na mi a helyzet? Itt azt mondta az előbb, hogy szenvedjünk, most meg azt mondja, hogy ne szenvedjünk. Azt mondja, hogy senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Krisztus nevéért gyalázni megint nem azt jelenti, hogy az ő neve szúr szemet valakinek, mint amikor valamelyik este azt hiszem, a ünnepi körben jelentkeznek, hogy a Krisztus neve, vagy az Úr nevében imádkozni, vagy Krisztus nevében cselekedni, az nem azt jelenti, hogy föltűzöm a zászlóra Krisztusnak a nevét, hanem azt jelenti, hogy én benne élek, ő bennem cselekszik. Egyébként a Krisztus nevét gyalázás sem azt jelenti, hogy maga a név szúr szemet valakinek, hanem azt, hogy az ő akaratában jár, amikor az őt cselekedett, ő cselekedhet, tehát Krisztus cselekedhet rajta keresztül, az szúr szemet az embereknek, amikor az Isten áldása megmutatkozik az életedben, látszik rajtad, hogy az Isten áldásában jársz, mert békességed van, akkor, amikor egyébként minden embernek békétlensége lenne. amikor látszik rajtad, hogy az Isten benned van, az Isten benned cselekszik, és látszik az ő áldás, hogy megnyugszik rajtad, nos hát ez annyira irritálja a világban lévőket, a világban lévőknek a szemét, hogy gyalázni kezdenek téged, mert egyébként irritál az a békesség, irritál az az áldás, irritál az az Isten kapcsolat, irritál az, hogy benned az Isten cselekszik, irritálja az embereket. Tehát alapvetően az Úr munkáját, és amit általán végez munkát az Úr, azt utálják, hogy azt nem szívdelik, és amiatt éli az embert a szenvedtetés. Persze sokan beleesnek abba a kátyuba, hogy a saját balgaságuk miatt, azért, mert a saját fejük szerint rendezik be az életüket, saját fejük szerint hozzák a döntéseiket, és élik az életüket, és ennek a következménye miatt kell aztán szenvedniük, ahogy a 15. versben olvastam, ezért mondja, hogy közeletek senki se szenvedjen azért, mert gyilkos, senki se szenvedjen azért, mert hazug vagy tolvaj, senki se szenvedjen azért, mert más dolgába avatkozó. Tehát ne kelljen rosszallást, megvetés, gyalázást elszenvedned azért, mert kísértésbe estél. Mert elbuktál, mert nem mások Istenhez segítésében tevékenykedtél, hanem a magad hasznára. Csaltál, hazudtál, loptál, netán gyilkos vagy, vagy ki tudja, hogy mit követtél el, mások dolgába beleavatkoztál. Szenvedni a hazugságod, a lopásod, a szeretetlenséged miatt, és lehetne sorolni még a 10 igének, a 10 parancsolatnak az igéit, hogy mi az, ami azt mutatja, hogy kívül kerültél az Isten áldásán, az Isten hatókörén. Tehát amiatt rossz neked, de rossz azoknak is egyébként, akik veled élnek, akik körülötted élnek. Tehát ha azért gyaláznak téged, mert ilyen vagy, akkor az neked is rossz, meg azoknak is, akik veled élnek, meg alapvetően az Isten országának munkája szenvedi a legnagyobb kárt. Az üdvösség evangéliuma bicsaklik meg akkor, hogyha azért kell szenvedned, mert az életed ilyen. A 16. versben azt olvassuk, ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Dicsőítsd az Urat azzal, hogy a nevében jársz, hogy az akaratában jársz, hogy fontos számodra az, hogy kicsoda ő. És engedd, hogy a szívedben megfogalmazódjék az a dicsőítés, ami egyébként abból fakad, hogy én, az elveszett bűnös ember, aki egyébként kározatra méltó vagyok, Istennél kegyelmet találtam. És mert én Istennél kegyelmet találtam, ezért az örök élet az én részem, és az én utam oda vezet, még ha itt a földi létemben akár kísértések, próbák között is kell élnem az életemet, és ezek miatt alkalmasan még szenvedés is jön, vagy netán hátratétel, vagy nélkülözés, vagy bármi, dicsőítsd az Urat, mert az ő neve mindennél fenségesebb. Dicsőítsd az Urat, mert egyébként mit fogsz csinálni akkor, hogyha visszajön az ő dicsőségében az Úr Jézus Krisztus. Aztán beszél itt az ige valami olyasmiről, amiben nagyon nehéz lenne belekeverednünk, mert nagyon sok aktualitása van, hisz tudjuk, hogy Szíriában, Irakban keresztényeket ölnek meg, keresztény falvakat tisztítanak meg, megölve gyerekeket, felnőtteket, és itt arról beszél az ige, hogy mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén, 2000 évvel ezelőtt íratott ez az ige durván, és már akkor mondja Péter, hogy elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. És hogyha most azt mondjuk, hogy elkezdődött az Isten háza népén az ítélet, de mi lesz azokkal, akik egyébként hitetlenek, pogányok, akik Isten nélkül élik az életüket, tehát ebben nem érdemes belekavarodnunk. Abba érdemes nekünk belemélyednünk, ami az igének az első része volt, az első szakasza volt, amiben egyébként szeretne az Úr bennünket nagyon komolyan elgondolkodtatni, meg is erősíteni. Hogy alapvetően ne gondold azt, hogy ebben a világban, amely világnak az ura az ördög, akinek a kezében van egyébként a bankkártyád, meg a TB-kártyád, meg az egészségi, meg az élelmezési, meg gazdasági, mindenféle ügyek, és lehetne talán azokat a pontokat, amelyeken egyébként mindenféle összeesküvés elméletekkel összekavarva, hogy mit csinálnak itt velünk ebben a világban. Ebben a világban neked meg kell élni azt, hogy Jézus az Úr. és Jézus téged kiváltott abból a bűnből, amit egyébként atyáitól örökölt hiába valóságaid miatt kerültél. És ebből a kiváltottság, vagy megváltottságodból kell, hogy fakadjon az a boldogság, öröm és béke, ami még a próbákban is kitart. Mert egyébként a próbákban ott van a veszély, a kísértés veszélye, mert az ördög próbálja mindig az éket beverni ott, ahol egy picinke rés is keletkezik. És erre szeretné a mai ége fölhívni a figyelmünket ebben az évben, ennek az évnek az elején, hogy 2015-ben figyelj oda, ha a szíved nincs telve az Isten dicsőítésével, akkor lesz hely a kétségbeesésnek, a kétségeskedésnek, lesz hely annak az évnek, ami egyébként feszíteni akar, kísérteni, és eltávolítani attól az Istentől, aki neked az életedet meg tudja alapozni, és biztonságot tud adni. Tehát ne engedj a kísértőnek, és ha szenvedés van, azt vedd úgy, hogy ez hozzátartozik. Mint a világbajnok úszónőnkhöz, a mérhetetlen sok szenvedés, a kilométerek leúszásával megtapasztalt a csontjaiban, ízületeiben, izmaiban, meg egyébként a lelkében is, mert bizonyára kiégette ez alatt a rosszul gyakorlat alatt. Krisztus azt mondja most, Szentlélek azt mondja most ezen az igén keresztül, neked is ugyanilyen szenvedéseken kell keresztül menned, ha Krisztus mellett maradsz. Nem tudod megúszni. Nincs olyan keresztjén, aki ne szenvedne. Aki nem szenved, az akkor gondolat arra, hogy sikerült neki belesimulni a világba. Nagyon sok ilyen keresztjén van egyébként, aki élvezi, hogy nincs semmi konfrontáció, ő magát kereszténynek vallja, de belesimul a világba, és minden rendben van körülötte. Nincs semmi feszültség, nincs semmi próba, nincs semmi szenvedés. Na hát ez nem kívánatos a mai ige alapján. Nem kívánatos egyébként a saját tapasztalataink szerint sem. Isten szeretne tehát megerősíteni bennünket, ha jön is a kísértés, ha jön is a próba, ha jön is a szenvedés, Krisztusban maradj meg benne, mert ez adja meg számodra azt az örömöt, hogy Krisztus érkezésekor telve lesz a szíved dicsőítéssel, és a mennyország a te otthonod. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban megadtad ennek a világnak azt, amire szüksége van. Köszönjük, Urunk, hogy az üdvösség, a benned való megváltottság adja meg földi létünknek az örömét, alapját. Kérünk téged, Urunk, hogy minden szenvedés közepette is hadd kaphassuk tőled azt az ajándékot, amit megígértél, hogy erőnkön fölül nem kísértesz, sőt a szabadulás útját is megadod. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen szerető, gondos atya vagy te, aki ismered kinek az életét. Te tudod, hogy mi az, amit mi el tudunk hordozni, el tudunk viselni, mi az, ami a javunkat szolgálja, mi az, ami épít bennünket. Úgy szeretnénk, Urunk, a te kezedben megnyugodni, és várni azt az erősödést, építést, épülést, amelyet elkészítettél az életünkben. Add meg, hogy ne sziszenjünk minden szilánkhoz. Add meg, hogy el tudjuk fogadni tőled a nehézséget, a próbát, a szenvedést is. Tudjunk téged dicsőíteni, magasztalni, mert a nevedért kapjuk ezt. Tartsd meg életünket, Urunk, itt földi létünk során, minden nehézség közepette is, hisz annyi nehézség van családi életünkben, a házasságokban, gyermeknevelésekben, annyi nehézség van anyagi helyzetben, meg lakhatásban, meg ruházkodásban, és oktatásban, tanítatásban. Kérünk, Urunk, hogy te rád tudjuk vetni minden gondunkat, és te meg tudsz bennünket nyugasztani, azt tudjuk. Ezt a megelégítetést várjuk tőled, Urunk, életünk minden pillanatában és pontján, hogy földi életünk során a kísértések, próbák közepette is meg tudjunk állni, és mennyei elhívásunkat el tudjuk fogadni te tőled. Amen. 424-es éneket énekeljük a énekes könyvből, válaszolva az igére.
Oh.
hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. A mai Isten tiszteletünkön úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk úrvacsorai közösségbe is. Hétközi alkalmak hirdetésénél elsősorban az Allianz imahetet hirdetem ismét. Ki van függesztve az imahétnek a programja a hirdetőtáblán, akik szeretnének részletesebb információt kapni, ott elolvashatják. Nagy vonalakban hirdetem azt, hogy mai nap kezdődik, a mai vasárnapon kezdődik, és a következő vasárnap fejeződik be. Vasárnaponként 5 órától kezdődik, tehát 17 órától kezdődik ma is, és következő vasárnap is. Hétközi alkalmakon pedig, tehát hétfőtől szombatig 18 órától. 18 órától különböző helyszíneken, de a kezdő és a záró alkalom az evangéliumi testvérközösségnek a központjában, a Bessenyei tér 10 szám alatt lesz megtartva. A mai Isten tiszteleten Zsarnai Krisztián evangélikus esperes úr fogja az igét hirdetni. Következő napokon Nagy József református, Dani Miklós református, kertészné Iványi Ágnes a Vasárnapiskola Szövetségtől, Hekker Márton metodista, Jónás Miklós a Magyar Evangéliumi Testvérközösségtől, Bozorádi András evangélikus lelkész testvér és Cserés Attila baptista lelkész fogják ilyen sorrendben hirdetni az igét. A mi atyánk lesz feldolgozva ezen a héten, minden este egyes része az Úrtól tanult imádságnak. Akik szeretnének erre az alkalomra utazni, kérem, hogy szervezzék meg a beutazást. Most vasárnap, meg következő vasárnap mi oda leszünk szolgálatban, következő vasárnap Kisvárdán leszünk éppen. Azért nem tudunk elmenni, most pedig a görög szállás Isten tisztelet miatt nem érkeznénk be időben, de hétköznapon én magam is szeretnék ott lenni, meglátjuk, hogy melyik napokon tudok bemenni, de kérem a testvéreket, hogyha van szándékuk, akkor szervezzék meg, segítsék egymást a befogadozásban. A hétközi alkalmunkat így a bibliórát akkor elhagyjuk most, jó? Tehát a keddi bibliórá akkor nem lesz megtartva. A asszonykör dönt, ahogy dönt, vagy döntött, ahogy döntött. Meglátják ezt a többi napokon, pedig akkor az Allianz ima hét alkalmaira biztatom a testvéreket. Természetesen, ahogy már hirdettem az új év Isten tiszteleten is, az előttünk lévő Biatorbágyi csendes hetek, férfihetek már beteltek, de azért, aki szeretne jönni, várólistára jelentkezzen fel bátran. Reménységünk az, hogy egyrészt változik is a lista, másrészt pedig van egy kontingens, ami részünkre rendelkezésre áll, de kérem, hogy akik szeretnének jönni, azok jelentkezzenek mindenképpen a csendesetekre. Női hétnek a helyzetét nem tudom pontosan, az is lesz februárban, de utána is lesz egy hetek. Fontos, hogy mindenki egy-egy ilyen csendes héten részt vegyen, Isten elé álljon, ezeket a szenvedéseket, próbákat oda tegye az Úr elé, és ezekben a szenvedésekben, próbákban kaphassa Istennek a megerősítését. Úrvacsorára készülve a 171-es számú éneket énekeljük majd. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Énekeljük tehát 171-es számú éneket készülve az úrvacsorára.
Oh,
Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istenem. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltő szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennálló válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérve mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, s ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnemet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkinek, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek! Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, s teremétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. A 257-es számú éneket énekeljük az ekénekes könyvből úrvacsorai liturgiaként. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert emberi testünkbe öltöztetted egyszülött fiadat, és benne békességet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el a szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványnak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik, bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljön. Mert méltó megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek. Jeltek innen minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
256-os.
Thank you. mi Úrunk Jézus Krisztusunk szent testvére, tartsa meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által.
És vére, féletek és megféletek és kérdetek, bűnöltek. Vegyétek, ez a mi úr. Thank you.
szent testvére, tartsa meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit, Jézus Krisztus által. Amen. Békesség
biztos, hogy teste és élete élettel is megszeretett és kiontatott. Minden bocsánat. Valamennyi szereztétek, ezt cselekedjétek az ügyünk.
Szeretnék, hogy mi nálam,
Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őriznek bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzá, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Yeah.